Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a száguldó cirkusz, a Max Rádió és a GPShow.hu talkshowja a Forma 1-ről. Érdekes meglátások, egyéni nézőpontok és máshol nem hallott sztorik és nyereményjáték! A műsor támogatója a GPShow.hu, az online Forma 1-es webáruház.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és ti pedig a Max Rádió és a GP Shopnak a közös Forma 1-es talkshowját, a Száguldó Cirkuszt hallhatjátok, és a mai napon pedig egy különleges vendéget köszönhetek a vonal túlvégén, és ő pedig nem más, mint Kis Norbert, kétszeres kamion Európa bajnokunk. Szevasz, Norbi!
Szia, Zsolt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát örülök neki, hogy sikerült végre mikrofon végre kapni téged. Megmondom őszintén, már régóta terveztem, hogy beszélgessünk egyszer így az adás keretében is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre, illetőleg a hallgatók rendelkezésére álltál. Az első kérdésem az minden kedves hallgatónál és minden kedves beszélgető partneremnél arra szokott vonatkozni, mégiscsak azért egy Forma 1-es műsor vagyunk, de te ugye nyilván egy más sportágban is érdekelt vagy. De kicsikét majd valahogy összevegyítjük majd a kettőt, ahogy tudjuk így a beszélgetés során, hogy egyrészt szeretnélek téged bemutatni a kedves hallgatóknak, de mielőtt mi még ebbe belevágnánk, légy szíves, meséld el nekünk azt, hogy te hogy fertőzöttél meg a Forma 1-jel, hogy lettél Forma 1 rajongó, mik az első emlékképek, erről beszél nekünk, légy szíves, kérlek egy pár szót.
Igen, hát gyerekkorom óta, ugye nem is tudom, hány éves lettem, nagyon kicsi. Nagyon kicsi, és hát nyilván ment a tévében otthon mindig, ugye édesapám is nagy Forma 1 rajongó volt, és mindig néztük a futamokat, és ugye vasárnap menetrendszerű program volt, hogy leüljünk a tévé elé, és nézzük a Forma 1-et, és hát nyilván gyerekként nekem is nagyon tetszett, és nagy örömmel ültem le, és szerettük nagyon, és aztán egyébként viszonylag hamar kijutottunk a Hungaroringre, mert... Ugye, ahogy mondtam, édesapámnak is nagyon tetszett ez a történet, és ő is nagyon szeretett volna menni a Hungaroringre versenyre. Úgyhogy valami, ugye én 1985-ben születtem, és 92-ben, vagy 93-ban voltunk a Hungaroringen először futamon, a szüleimmel, meg a testvéremmel. És hát ugye akkor még egész máshogy nézett ki a Hungaroring, mint most, ugye akkor nem volt ennyi lelátó, meg ülőhely, mint amennyi most volt, hanem csak a domboldalba a füvön. Azaz. Vagy inkább nem is a füvön, hanem a porban mondjuk, inkább úgy, mert az abszolút. Nyáron fűse volt nagyon ott. Az utolsó kanyar fölött a domboldalba voltunk, sose felejtem el, vannak fényképeink is róla.
Minden évben kint voltatok akkor utána?
Nem, minden évben nem voltunk kint, nem, de a figyelem az onnantól kezdve egyértelmű volt, és folyamatos volt, meg a rajongás az folyamatos volt, de nem mentünk ki minden évbe.
Ezt az minden évet csak azért kérdezem, mert én meg nekem meg az első élő Forma 1-es élményem, az meg pont 94-ben volt, akkor egy osztálytársnőmnek a szülei kimentek büfézni, és akkor hát kerestek németül beszélő, mert ugye a Berger miatt rengeteg, meg a Sumi miatt rengeteg ugye német meg osztrák rajongó járt ki, és akkor ugye még amikor te is kim voltál először, meg én is, akkor ugye azért az arányok azért nagyon erősen felborultak, tehát ilyen 95% külföldi néző, 5% magyar, és akkor kerestek ilyen büfézéshez ilyen németű jól tudó, de kevésbé anyagias hát ilyen kiszolgáló személyzetet, és akkor én elmentem büfézni, és hát én baromira örültem neki, egy fillért nem kerestem azon a hétvégén, de viszont az volt a fizetség, hogy akkor amíg az autók mentek, addig ugye a büfénél nem jöttek oda enni-inni az emberek, mert ugye mindenki nézte a pályán történő eseményeket, úgyhogy akkor amikor történés volt a pályán, akkor hála Istennek olyan passzom volt, hogy be tudtam menni a góltribűnbe, és akkor szépen akkor ott leültem egy székre, és akkor ott néztem. Felejthetetlen volt egyébként az az időszak szerintem, az mai napig, szerintem te is így vagy vele, hogy a mai napig, ha visszagondolsz, az első emléképek azok kitörölhetetlen az embernek az agyából.
Igen. Hát főleg egy ilyen különleges sporttal kapcsolatban, mint a Forma 1. Nekem a gyerekként, tényleg kisgyerekként ez olyan élmény volt, hogy úristen, ha se tudtam, hogy mi van. Nagyon jó volt.
És egyébként ez a későbbiek folyamán, ez téged inspirált tehát végülis ez adta meg a kezdőlökést ahhoz, hogy az legyél, aki ma vagy?
Jó kérdés, ne egyszer mondani. Hát valamennyire biztos, igen, nyilván, hiszen talán ez adta meg az alapérdeklődést az autósport iránt, meg az autózás iránt. És hát igen, ez volt az autósport, amit ugye tényleg feltétel nélkül követtünk és néztünk mindig, és mondom, már vallásosan vasárnap délután ott ültünk a tévé előtt és néztük, és igen, nagyon-nagyon érdekelt. Aztán persze nyilván az embernek álma lesz, hogy autóversenyző legyen, biztos, hogy minden gyereknek biztos álma, hogy autóversenyző legyen, amikor ugye életében először a szülei elviszik egy ilyen helyre. És nekem is álmom lett. De hát ugye most nyilván ennek egy ilyen álom megvalósításának hogy kezd neki egy 8 éves gyerek? Ugye nagyon sehogy, és úgyhogy talán nem közvetlenül ez okozta, de az alapvető érdeklődést ez az, ami meghozta, vagy ami megadta, és akkor innentől kezdve mindig ott volt a látókörömben, és figyeltem a Forma 1-et, meg az autósportokat. Aztán egyébként inkább a szimulátorozás az, ami ugye nekem nagyon-nagyon bejött, és az, ami amikor ugye elkezdtem, még általános iskolásként elkezdtem számtech szakkörre járni, elkezdtem látni, hogy már milyen játékok alakulnak ugye a 90-es éveknek a második felében. Ugye már többféle Forma 1-es játék is elérhető volt PC-re, és akkor ugye nyilván azokkal abszolút játszottunk, és akkor billentyűzettel, tudod, jobbra-balra. Gázfék, jobbra-balra billentyűzettel nyomtuk, és mentünk ezekkel a Forma 1-es játékokkal, aztán innen indult a szimulátorozás iránti rajongásom.
Igen, ez lett volna a második kérdésem ezután, hogy tulajdonképpen ugye akkor te Forma 1 rajongó lettél, rácsatlakoztál ugye az akkor még, hát nem, most már e-sportnak hívják, de ugye nyilván ugye akkor szimulátorozással, és akkor a szimulátorozás indította el tulajdonképpen azon az úton, amivé váltál az, aki ma vagy. Ugye elkezdtél szimulátorozni, aztán kaptál lehetőséget, vezettél mindent, aminek 4 kereke volt és gurult, és aztán lettél az a kétszeres kamion Európa bajnok, aki ma vagy, de ez milyen volt ez az út?
Igen, szimulátorozás, abszolút. Ugye sem egy nagyon tervezett dolog volt, nem számítottam rá, hogy ez így fog alakulni. Hanem igazából csak hobbi volt, tudod? És talán ez lett az első olyan igazi hobbim, amit én választottam magamnak. Úgyhogy nagyon motivált voltam ebbe az irányba mindig, aztán ugye nagyon kértem a szüleimet, hogy legyen számítógép otthon, meg legyen internet otthon, fizessünk elő internetre otthon, meg aztán, hogy legyen egy kormányom, hogy kaphassak kormányt, ugye amikor akcióban, leárazásban lehetett a Tesco-ban kormányt venni, akkor könyörögtem a szüleimnek, hogy menjünk, vegyünk csak, nem tudom, 10.000 forint, vagy 15.000 forint, ami ugye hát most mit tudom én, akkor ugye 2000 környékén azért az drága dolognak számított. És aztán elmentünk, Szombathelyen laktam, ugye laktunk, ugye, aztán elmentünk a Szombathelyi boltba, és akkor ott nem volt, akkor fölhívták telefonon a több üzletet, és akkor kiderült, hogy Sopronban volt, vagy Sopronban van még. Úgyhogy édesapám ugye vasutas, most már nyugdíjas, és akkor ugye felültünk a vonatra, elmentünk Sopronba vonattal, és elsétáltunk az ottani Tesco-ba, és akkor ott megvettük a kormányt, és nagy örömmel jöttünk haza, vagy jöttem haza, és raktam össze életem első kormány pedál szettjét, amivel aztán ugye elkezdtem autóversenyezni.
És sikogatott az ember, amikor ezek force feedback-es kormányok ugye elkezdték tépni a kezedbe a kormányt. De hasonló időszak nálam is az a 2000-es évek eleje, azaz.
És ennek köszönhetően ezt tudtam űzni. Aztán ugye fölmentem az internetre, aztán ott nyilván szembesül először a gyengeségekkel, vagy a gyengeségeivel, mert amíg ugye csak a Szombathelyi barátaimmal játszottunk ugye ott helyi hálózatban, meg osztott képernyőn egymás ellen, akkor ugye ott viszonylag nagy a szűrődet, ott kevés ember ellen versenyzel, és picit többet gyakorolsz, mint a barátaid, akkor őket azért viszonylag könnyen le lehet győzni. De aztán, amikor az ember fölment az internetre versenyezni, ahol már nem a 5 fős baráti körben versenyeztünk egymás ellen, hanem ugye volt egy 100 fős merítés, akkor azért ott jött a meglepetés, hogy húha, azért ez...
Igen.
Azért ezek az, itt körbe találok a pályán.
Hát figyelj, az első kérdés, ami gondolom nálad is úgy volt, mint nálam, az első kérdés, ami nagyon gyakran a kezdeti időszakban föltettél magadban, hogy ezt hogy az anyádba hoztad össze ezt a köridőt?
Igen. És aztán ez is csak növelte bennem az érdeklődést, meg az akaratot, hogy ez nekem tetszik. Aztán egyébként szerencsére nagyon-nagyon rövid idő alatt én váltam a hogy mondjam, a mércévé, hogy nekem mondták mindig ezt, hogy ezt hogy csináltad. és ez pedig ugye nagyon, nyilván most egy ilyen most egy 15 éves gyereknek nem lehet azt mondani, vagy nem lehet azt mondani, hogy válságban vagy. Csak hogy ugye lassan el kéne dönteni, hogy mit akarsz, ugye 15 évesen, nem? De hogy milyen középiskolában mész, hogy valami szakmát választasz-e magadnak, vagy milyen helyzet, meg aztán gondolkozni kell már azon is, hogy hát mit szeretnél csinálni felnőttként, vagy milyen munkát szeretnél magadnak, hova akarsz menni tovább tanulni, vagy akarsz-e tovább tanulni, vagy elkezdesz dolgozni, vagy nem tudom, de hogy komoly kérdések merülnek föl ebben a korban. Már nem nagyon találtam én a helyemet, nem tudtam, hogy mi legyen. Viszont az, hogy ezt a szimulátorozást meg megtaláltam magamnak, és ügyes tudtam lenni benne, és első tudtam lenni benne, és nyerni tudtam benne, és tőlem kérdezték azt emberek, hogy na hát ezt hogy csináltam, meg nem tudom, hogy ez pedig egy olyan sikerélményt, meg olyan önmegvalósítást adott nekem 15 éves gyerekként, ami nyilván elképesztően beszippantja az embert, és nem, tényleg talán egyébként az a jó szó, hogy függővé válsz, ez pozitív értelemben, de ez nem olyan függőségre kell gondolni most, mint mit tudom én, vagy ha valami káros szenvedélye van az embernek, hanem ez tök pozitív értelemben, hogy szerintem valahol önmegvalósítást találjon valamiben.
De te hogy kerültél ki akkor végül is? Jó, oké, beszippantott ez a játék, ott tartott, nagyon mélyre berántott, de hogy törtél ki a nappaliból valóságos kokpitbe? Mert ugye hozzá kell tenni, hogy akkoriban a 2000-es évek elején az e-sport, aminek most hatalmas nagy népszerűsége van, és most a Covid miatt aztán meg még inkább népszerűbb lett, akkor azért ez nem volt ennyire elterjedt. Egy párját ritkító karrierindításon vagy túl?
Igen. Ahogy mondom, szerencsém volt vele nagyon. Mentünk ezekben az online bajnokságokban, és ugye elkezdett népszerűsödni a szimulátorozás ugye az igazi autóversenyzők körében is, meg a csapat tulajdonosok körében is, és így találkoztam én is az interneten, ugye a ProX Motorsportnak a tulajdonosával, Szabolcs Roberttel, meg a Kowalowski Roberttel, aki ott dolgozott ennél a csapatnál, és ők is ketten elkezdtek velünk versenyezni az interneten. És ők ajánlották föl, aki a bajnok lesz, az elmehet hozzájuk, és kipróbálhat egy igazi versenyautót. Hát nyilván ez egy olyan cél volt, ami abszolút motiválta az embert, és mindent megtettem, hogy én legyek a bajnok, ami sikerült is. Mehettem hozzájuk tesztelni, és innentől kezdve meg tényleg szerencse hátán, meg nagyon jól alakultak a dolgok, hiszen a teszt is egészen jól sikerült, jó köridőt tudtam menni.
Mit tesztelél?
Opel Astrát, Astra kupál, én kupás Astrát.
Azért azok tudnak ám hasítani.
Ugye ez már 2005-ben volt. És szerencsére ugye a ProX Motorsport is állt úgy, hogy ugye nem kellett fizessek, tudod, hiszen azért ugye itt az autósportban ugye az anyagi kérdések ugye nagyon-nagyon fontosak, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ingyen még senki nem autóversenyzett, tehát hogy ott költségek vannak.
Igen, és akkor erre tudok ráfűzni. Flavio Briatore-nak van egy nagyon találó mondása, hogy lehet a Forma 1-be egy kisebb vagyonra szert tenni, hát úgy, hogy beszállsz egy nagyobb vagyonnal. Hány éves voltál te akkor?
20, hát akkor már 20.
Akkor jogsid akkor már megvolt?
Jogsim akkor már megvolt, igen. De azért csináltam a jogsit egyébként, mert hogy már ugye látszott ez a lehetőség, hogy mehetek majd tesztelni, és az kelleni fog a jogosítvány, és ugye nem volt, de hanem utána néhány szimulátoros barátom segítségével egyébként ők hárman küldtek 30-30-30 ezer forintot nekem postán, hogy kezdjem el a jogosítványt, hogyha majd ez a teszt megvalósul. Üdvözlöm őket innen is, hogy segítettek annak idején nekem ebbe, meg a szüleimnek ebbe, hogy nem nekik kellett viselni ezt a költséget annak idején.
Neked volt egy tök jó, neked egy nagyon extra jogosítványod van, mert ugye normál esetben leteszel egy egészségügyi vizsgát, egy műszaki vizsgát, egy KRESZ vizsgát, egy tampályás vizsgát, és egy forgalomvizsgát, a tied az annyival egészül ki, hogy rögtön a forgalmi vizsga után akkor csináltál még egy versenypályavizsgát, és akkor az pedig már egy versenykörülményekre felkészített szliggumis Astrával.
Igen.
Csak senki nem szólt bele, hogy mi a menetirány, arra van fiam, azt tolja neki.
Igen, hát érdekes volt egyébként, igen, mert ugye meghívott a ProX Motorsport, hogy az Euroringre mentünk el, és akkor ott volt az Astra, és akkor mondták, hogy tessék, menjél, tudod, és akkor én ott álltam, hogy most mi van. És hogy jó volt egyébként, mert úgy rám bízták, hogy találjam ki, vagy csináljam, ahogy akarom, csak lehetőleg ne törjem össze az autót. És nagyon jó nap volt, tudod, próbáltam jól menni, és szerencsére sikerült jól menni, úgyhogy Úgyhogy meglátta a fantáziát a dologban, meg bennem ugye a Szabolcs Robert, és utána szerencsém volt, mert megtehette a csapat, hogy egy kicsit elkezdték finanszírozni a karrieremet, és beülhettem az Astra Kupába szezon közepén, és mentünk 4 versenyt, és nyertünk futamokat, aztán a következőben beültünk a Renault Clio Kupába, ott már mentünk egész szezont, megszereztük a bajnoki címet, és utána pedig utána indult a Seat Leon Kupa, így van, a Seat Leon Kupába már szerencsére sikerült egy jó szponzort szereznem, és az ő segítségükkel versenyezni.
És hogy jött neked a kamion?
Hát a kamion, az, hát ugye véletlenül jött, ugye a kamionos csapat, ugye az Oxford Racing Team már ugye létezett, mentek, Szobi Balázs volt a csapatnak az alapítója és pilótája, aki ugye egy repülőgép balesetben halt meg, és ugye a csapatnak a társ tulajdonosa vagy alapítója, Jobb Ágy Ákos a Balázs nélkül is úgy gondolta, hogy folytatja a csapatot és szeretné tovább csinálni, és ő keresett meg engem, hogy esetleg nem lenne kedvem beülni, de sajnos 2010-ben még nem tudtam beülni, mert akkor még ugye máshol versenyeztem, de aztán 2011-ben újra megkeresett az Ákos, hogy menjek el egy ilyen tesztre, és akkor megnézik, hogy oda meg volt hívva több pilóta is, elég sokan kipróbálták akkor a versenykamiont, a csapatnak az akkori versenykamionját. Végül hát az Ákosék úgy döntöttek, meg én is úgy döntöttem, hogy akkor vagy ők hívtak engem, én megmondtam, hogy akkor jó, vállalom, és ott 2011-ben a szezonnak az utolsó 3 verseny hétvégét csináltuk meg együtt, megbeszéltük, hogy megnézzük, hogy sikerül, mert hát nyilván ott ezzel ismeretlen volt, hát ugye ott az annyira új dolog volt ahhoz képest, amit addig üztem ugye a túrautókkal, meg minden, hogy ezt megjósolni sem lehetett, hogy most abból mi lesz, tudod, hogy egyáltalán körbére kell vele a pályám, vagy hogy mi lesz egy versenyen, amikor sokan kell majd menni együtt, és ezekkel a nagy hatalmas versenyautókkal.
Ráadásul ezekkel a nagy darab, amikor a nagy fiúk játszanak ezekkel a nagy játékszerekkel, akkor ráadásul a dolog az úgy néz ki, hogy ott nincsen finomkodás.
Ja,
hát ott azért, hogyha arról van szó, akkor ott beköszönnek, megérintenek, meglögdösenek. Azért az erősen szoktik el. Tehát
igen, abszolút.
Nem a kislányok sportja ez, na maradjunk ennyibe.
Igen, abszolút. Ez is egy félelem volt, hogy azért ott tényleg nem kimélik egymást a versenyzők, és hogy azzal mi lesz. Úgyhogy megbeszéltük, hogy ezt a 3 futamot megcsináljuk együtt, aztán kipróbáljuk, hogy működik ez a történet. És szerencsére jól működött az is, mert ott is egész jó eredményeket értünk el már az első verseny hétvégéken. Viszonylag egyértelmű volt, hogy érdemes folytatni, úgyhogy ebbe bele is vágtunk, és a következő években már ugye törekedtünk arra, hogy teljes szezont fussunk, meg a lehető legjobban fölkészüljünk. Aztán mindig egy-egy futam kimaradt különböző okok miatt, meg technikai dolgok, meg stb. Ugye belekezdtünk versenyautóépítésbe, és ezért kellett egy pár év, mire összeállt a történet annyira, hogy tényleg az Európa bajnoki címért tudjunk menni, de egyébként viszonylag hamar összeállt, tehát ahhoz képest, hogyha megnézed, hogy mondjuk a kamion elbén a többi csapat, vagy egy újonnan érkező pilóta mennyi idő alatt tud sikert elérni, van akinek 10 év sem elég hozzá, hogy győzelmekért tudja harcolni, mi meg azért 2011-ben elkezdtünk, 12-13 végén, 2013 végén már pole pozíciókért, meg ugye abszolút futamgyőzelmekért mentünk. Aztán 2014-ben pedig már ugye a bajnoki címért mentünk egyértelműen, amit sikerült is megszerezni.
Hú, de nagyon nehéz volt, igen.
Az nehéz volt, mert...
Hát figyelj, elmondom neked...
Csapatként felnőttünk egyébként a feladathoz, meg a megbízhatósági problémákat ki tudtuk javítani. Nagyjából, hát mondjuk ott is 2014-ben is volt egy megbízhatósági problémánk, mikor eltört egy ilyen felső comb vastagságú acél vaskar a kormányzásban. Hát nyilván az ember mindig tanul valamit, hiszen még egy ilyen versenyautóban az is tönkrement, amire azt mondod, hogy hát ez sose fog tönkre menni, mert akkor annyira túlméretezettnek tűnő alkatrész, de igen, tönkre fog menni az is. Szóval mindig tanul valamit az ember. De ott már egyébként elég jól tudtuk a dolgunkat, hogy nagyjából mit kell csinálni, és mi várható, mire kell készülni. És 2011-ben úgy tudtuk megszerezni a bajnoki címet, ráadásul, hogy a többi ellenfelünknek, ugye, akik ugye szintén Amán versenykamionnal mentek, nekik egy lépcsőfokkal jobb, erősebb motorjuk volt, mint amit mi kaptunk a gyártól. És így is le tudtuk őket győzni. Igaz, nagyon-nagyon szoros verseny, meg tényleg csak az utolsó pillanatban, az utolsó versenynapon, de meglett az Európa-bajnoki cím, és akkor 2015 pedig abban volt más, hogy ezeket a nagyobb, erősebb motorokat, ezeket az Amán visszavette, vagy visszahívta, és nem adta oda már senkinek, és 2015 volt az első olyan év, amikor ugyanazzal a motorral mentem én is, mint a Johan Hahn, meg az Antoni Albacete, meg márkán belül ugyanazt a technikát, ugyanazt a motortechnikát kaptuk meg, mint a többiek, vagy nem is kaptuk meg, hanem kellett kibéreljük. Hát ez pedig ugye új táblatokat nyitott, mert ezzel ugye az erőviszonyok, a technikai erőviszonyok elég jól kiegyenlítődtek, úgyhogy az nagyon jól sikerült ez a szezon, hát egy pár rekordot sikerült megdönteni.
Hát figyelj, én ezt így rajongóként tudom, rajongói szemszögből tudom neked elmondani. 14-ben láttam azt én, mint rajongó, hogy ott vagytok folyamatosan a toppon, és nem csak technikai hátrányban voltatok, hanem folyamatosan hát széllel szembe kellett menni, mert hát hogy mondjam neked szépen, elmondom, ahogy én gondoltam egy bizonyos idő után, hogy konkrétan lassan már azért is büntetést kaptál, hogy hat abroncs volt a kamionon, és ráadásul mind a hat abroncs egy irányba forgott. Hát ott azért elég erős volt az ellenszél.
Jó, hát figyelj, nyilván ennek, hogy ez így érződik, ennek az egyik akkor ugye nyilván a kommunikáció, tehát a saját kommunikációnk. Tehát nyilván nem fogjuk azt kommunikálni, hogy hát ezt hülyék voltunk, és elrontottuk, és kizártak meg, ez a Norbi, ez nem is tud vezetni alatt, ez kilöki az embereket a pályáról. De egyrészt, hogy ezt nagyon így érezted, ennek az egyik oka egyébként a mi saját kommunikációnk, de valóban volt valamennyi ellenszél, de nem annyi, mint amennyit egyébként kommunikáltunk itthonról, de több volt egyébként a hiba, akár az én részemről, vagy akár a csapat részéről bebecsúsztak félreértések, meg hibák, meg volt, hogy elvettek eredményünket technikai szabálytalanságért, de egyébként ez valamennyire normális, hogy oda kerülsz így egy új csapatként, és akkor ott elkezdesz jó eredményeket elérni, meg minden, akkor ezt mindig mindenhol nagyon megszorítják az embert, és ugye mi is nagyon meg lettünk szorítva, és hatalmas teher került ránk, hiszen ugye ott volt a jó eredmény lehetőség, ott volt előttünk, és meg próbáltunk mindent megtenni a jó eredményre, aztán azért néha belecsúsztunk ilyen, hogy mondjam, necces dolgokba, amiket egyébként, ha már ott vagy, mondjuk 20 éve ott vagy, és ismersz mindenkit, meg ismered a versenybírókat, meg az ellenfeleket, meg minden, akkor mindenki mosolyog rajta, egy jót pacsisztok, aztán nem lesz belőle semmi, és nem próbálnak példát statuálni rajtad. De így, hogy egy új csapatként egy rutintalan pilótával ott vagy, próbálsz küzdeni a győzelmekért, akkor belecsúszol hibákba, amikor pedig kimeretlenül meg fognak büntetni, és példát akarnak veled statuálni. Hát ez egyértelműen érződött, hogy példát akartak statuálni velünk.
Jó, hát én egy párszor idegállapotba kerültem egy-két döntéstől, tehát ez nem...
És
nem
persze volt sok egyébként igazságtalan döntés is, de nem mindegyik az volt egyébként, ami ezekkel együtt is sikerült szerencsére. Meg hát ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy én mindig az előre menekülés híve voltam, tudod, ez minden csapat tulajdonosnak a rémálma, az, amit én szeretnék csinálni. Tudod, hogy költsünk pénzt az autóra, menjünk tesztelni, legyenek meg a jó beállítások, a szabad edzésen is tegyünk fel új gumit az időmérő előtt utoljára, hogy tudjak vele gyakorolni, hogy amikor kimegyek az időmérőre, és ugye a kamionon az időmérőzésen egy lehetőséged van, mert elmelegszik a gumit, érted? Az 5300 kilós versenykamion elmelegszik a gumit, és a második körben, meg a harmadik körben, meg a negyedik körben már nem tudsz jókör időt menni, azzal már nem lesz esélyed megszerezni a pole pozíciót. Tehát fölkerül az autóra az új gumi, vagy az első körben oda bombázol egy maximális kört, és megfutod a legjobb idődet, vagy vége van.
Utána a maximalizmus nem... akkor az hátrány?
Hát Magyarországon igen, egy magyar csapat tulajdonos szemében igen. Most mondjuk a mostani csapat tulajdonosom a Révész Trans, és ugye Révész Bálint ebből a szempontból pont kivétel és üdítő az idei év ebből a szempontból, hogy ők is a maximalizmusra törekednek, és arra, hogy ott legyünk rögtön. És már itt az első futamokon, az első versenyeken futamgyőzelmekért, meg az első évünkben Európa-bajnoki címért menjünk. És ez így azért ez nagyon jó, csak ehhez kell egy komoly anyagi háttér, ami meg ugye itt a korábbi években nem mindig volt meg nem minden magyar csapatnál van meg, és nehéz megteremteni az anyagi feltételeket, hiszen ugye azért itt 100 milliós dolgokról beszélünk egy-egy szezon tekintetében.
Azért az nem kevés.
És azért az sok pénz, amikor nemzetközi szinten akarsz versenyezni. És akkor meg még van egy olyan pilótád, aki meg még jön a hülye ötleteivel, hogy vegyünk új gumit még a szabad edzésre is.
Igen.
Ez a csapat tulajdonosoknak a rémálva. Ez a, hogy költsünk pénzt olyan dolgokra, amire tudod így elsőre nem biztos, hogy egyértelmű az előnye. De ez előre menekülés, abszolút ez előre menekülés. És szerintem egyébként mondjuk az én karrieremben 2015 a legjobb példája az előre menekülésnek, és hogy ez miért jó, és hogy egyébként, ha ezt jól csinálod, meg ha ez sikerül, akkor egyébként a végén ez az olcsóbb verzió. De tényleg, de egyébként leülsz egy Excel táblázat mellé, kiszámolod, ez az olcsóbb verzió, mert a végén az van, hogy nem vagy benn a mezőnyben, hanem elől vagy, és nem törnek össze, nem lögnek ki, nem kerülsz bajba, és ha még ugye nálunk, hogy itt van ez a fordított rajtásos verseny, ami ugye azért, ha nyersz, akkor is a 8. helyről kell gyere, de amikor körönként 5 tizeddel, 1 másodperccel gyorsabb vagy mindenkinél, akkor azért a fordított rajtásos verseny sem tragédia, mert akkor a pályán olyan pozícióba tudod helyezni magadat, hogy nem kell kockáztatnod, és tudsz óvatosan menni, és kimaradni egy picit a bajból, és tudsz vigyázni az autóra, nem bontod le a műanyagokat róla, meg minden, hát csak egy műanyag szett az autóra, érted, 500 000 tételekről beszélünk. Amit egy ilyen fordított rajtás is verseny, simán körbe lehet törni, hogy lebontod az elejét, az oldalát, a hátsó sárvédőket, és
visszajössz vázon konkrétan.
Igen, miközben ha meg előre menekülsz egy picit, és jó vagy, és jó a versenyautót, költöttél rá, fejlesztések vannak, tesztelések vannak, gyakorlás van, maga biztos a pilóta, nem csúszik ki a pilóta önmagától, meg mit tudom én, ilyenek, akkor a végén az van, hogy tudod, egyben marad az, van jó eredmény, és egyben marad az autó is. Tehát én abszolút ennek az előre menekülésnek vagyok a híve, meg mindig akárhol versenyeztem, mindig ezt szorgalmaztam, hogy tudom, hogy ez most így elsőre drága, mert előre kell elkölteni egy csomó pénzt, és egyébként pedig a végkimenet erre nincs garancia, mert nincs rá garancia, főleg egy erős mezőnyben nincs rá garancia, hogy ez sikerülni fog.
És figyelj, Niki Lauda mondta azt, hogy megszerezni az elsőt, az egy nehéz dolog, de megvédeni a másodikat, az még nehezebb. Igaza van? Mi a nehezebb? Első vagy a második?
Hát attól függ, tudod, hogyha mondjuk egy márkakupáról beszélsz, szóval ugye évről évre ugyanolyanok az autók, meg nincsenek fejlesztések, meg mit tudom én, ott biztos, hogy ez igaz, mert ott eleve nehezebb megszerezni egy bajnoki címet, hiszen ugyanazzal a technikával versenyzel, mint a többiek, és aztán egy következő évben meg megvédeni valóban, igen, nehéz. De mondjuk egy olyan környezetben, mint a Forma 1, ahol vannak a fejlesztések, a csapatok, a gyártók konstruálnak versenyautókat egy viszonylag nyitott szabályrendszerben, ilyen egyébként a kamion EB is, mint a Forma 1, ott pedig erre azt mondani, hogy hát, attól függ. Tudod, hogy ki milyen fejlesztést dob be, hogy alakulnak a technikai dolgok, meg ilyesmi. És például ugye nekünk 2014-ről 2015-re ezek a dolgok abszolút pozitív irányba alakultak, és a mi malmunkra hajtották a vizet, hiszen a motor technológiában ugye szintre kerültünk. Csapatként ugye fejlődtünk a versenyautóval, gyűjtött tapasztalatainkat még jobban tudtuk alkalmazni, és még jobb versenyautót tudtunk építeni, még jobb állításokat tudtunk használni. És hát ennek ugye mind az lett az eredménye, hogy a címvédés az sokkal könnyebb lett, mint az elsőt megszerezni.
Most pedig, hogyha, hogy mondjam neked, babonás vonalon akarunk tovább menni, vagy hogyha, mit tudom én, az ember ilyen karma szinten akarna tovább menni, bár nem hiszem, hogy ez a legjobb megfogalmazás rá. Magyar csapat, magyar versenyző, MAN kamion. És 2020, bocsánat, mert hogyha ha már ezen a vonalon megyünk tovább, hiszen most az idén egy új csapatba kerültél, ugye a Révész Transznak a csapatába, és úgy minden arra utal, és ugye most ránézek így az első futam hétvége után a bajnoki ponttáblázatra, azt látom, hogy a második helyen vagy 4 ponttal lemaradva. Egész jó menek ezek, Norbikám, nem gondolod? Vagy te hogy érzed?
Jól hangzik, meg az egység jó. Egyébként ez, hogy magyar csapatként, magyar pilótaként MAN kamionnal versenyzünk megint, de ugye önmagában nem ettől jön a siker, hanem az emberektől jön a siker, akik ugye mögötte vannak. Ugye nagyon-nagyon fontos a Révész Transz, a Révész Bálint személye, és azok az emberek, akik ugye elkezdtek ezen a projekten együtt dolgozni velünk, ugye a Révész Transzos kollégák, ugye a Mackó Gábor, Kozák Attila, Pap Zsolt, Róka Sanyi, akiket ugye a Bálint rárakott erre a projektre, hogy segítsenek nekünk, és nagyon-nagyon fontos a műhely, ahol ugye elkezdtünk dolgozni, ugye a Kecán Istvánnal, a Kecán és Társa műhely Nyíradonyban, csak hogy a reklámhelye is itt legyen.
De tényleg, vagytok gyerekek, hát ennyi.
De tényleg, ezek az emberek, akik mögötte vannak ennek a projektnek. És hát ugye végül, de nem utolsó sorban a Bakó Csabi, ugye a versenymérnököm, akivel pedig ugye hát évek óta együtt dolgozunk, volt egy pár év kihagyás, de aztán itt a végén a Mercedesnél is összefújt bennünket a szél, meg hát most ebben a projektben is abszolút itt a helye, hiszen a sikert az emberek hozzák meg, akik a projekt mögött állnak. És hogyha mi jól tudunk együtt dolgozni, és egy irányba evezünk, és ugye megteremtődnek ezek a lehetőségek, amik ugye most megteremtődtek, hogy választhatunk, hogy mit akarunk csinálni, hogy milyen márkával akarunk versenyezni, milyen motorral akarunk menni, hogy építjük a versenykamiont, és ezek azok a lehetőségek, amit ugye a Révész Trans és ugye a Révész Bálint biztosít számunkra. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy beleálltak ebbe a projektbe, és hogy ilyen lelkesedéssel és ilyen lendülettel kezdtünk el dolgozni ezen, mert ezt így kell csinálni. Az elmúlt években is tapasztaltuk, láttuk, tanultunk belőle nagyon sokat, és hát most pedig abszolút ementén próbáljuk építeni a csapatot, hogy a múltbéli tapasztalatainkat a Csabival felhasználjuk, és ezt összegyúrjuk a Révész Transzal, és az ő tudásukkal, és a szakértelmükkel, és hát ugye ennek a gyümölcse meg már itt az első verseny hétvégén egy picit látható is volt, úgyhogy én ennek nagyon örülök.
Tehát magyarán szólva, hogyha a Ponyvaregényből vehetnék egy példát rá, ugye van az a jelenet, hogy örülünk, Vincent?
Örülünk. Hát igen, örülünk, abszolút, igen. Azt gondolom, hogy egy olyan csapat állt össze, ami nagyon nagy dolgokra lesz képes a jövőben, igen.
Hát mi nagyon-nagyon sok, én is, meg gondolom az összes motorsportrajongó és a hallgató nevében csak is a legjobbakat, de abból dupla adagot kívánunk nektek, úgyhogy sok sikert, és hát ha már a jelennél tartunk, a koronavírus azért mindenkinek az életét átírta, a ti életeteket is. Most, hogy mik az aktuális hírek, utolsó tudomásom szerint, már egy fordulón túl vagytok, a csehországi mozdban versenyeztetek. Következő karika az ugye október közepén a Hungaroringen, de közben már kettő elmaradt. Szóval mit tudunk most? Mik a kilátások?
Ugye sajnos ez a késői szezon kezdett, ez nehézé tette az egészet, de nem baj, mert legalább volt egy picit több időnk felkészülni, ami jól sikerült, úgyhogy csehországban pole pozíciók, futamgyőzelem született. Igen, hogyha nincs ez a féktárcsatörés, akkor egyébként vezetnénk is a bajnokságot, úgyhogy egyébként én nagyon pozitív vagyok és optimista vagyok, úgyhogy itt a következő verseny hétvéken biztos, hogy fogunk tudni még javítani, meg jobb eredményeket elérni. Csak hát igen, sajnos ugye a belga futamot törölték, a spanyol futamot törölték, most úgy néz ki, a Hungaroring az működni fog.
Az hogy fog működni, az nézővel vagy néző nélkül, mert a terv az nézős volt?
Az még nem dölt el, sajnos, az még nem dölt el. Hát azt gondolom, hogy az kivárás van, de azt meglátjuk, hogy most...
Akkor last minute-be az kiderül,
szervezők,
akkor
igen, igen, szerintem a szervezők meglátják, hogy alakul most a vírus helyzet, meg miket lehet majd csinálni, milyen szabályozások lesznek. Foci meccsen
lehet menni?
Hát igen, igen, abszolút. Én nem úgy lelkes vagyok, pozitív vagyok. Remélem, hogy működik. Ez nyilván nem olyan lesz, mint az elmúlt években, de hát a paddock az mindenképpen zárt lesz, úgyhogy nem lehet majd olyan közel kerülni a tűzhöz, mint ahogy az elmúlt években lehetett, hogyha valaki volt kint a kamion EB-n, akkor ők pontosan tudják, hogy miről beszélek. Sajnos ez idén biztos, hogy nem fog működni, hanem ha lehet is jönni, akkor ugye nyilván csak a lelátóra, és aztán onnan meg lehet nézni a versenyzést, meg ilyesmi, de a paddockba most valószínűleg nem lehet majd bejönni. De reméljük, hogy legalább ez működni fog.
És akkor négy forduló, akkor az most fix.
És akkor utána a francia, meg az olasz futam az elvileg működőképesek. Addig is még van másfél hónap, meg ilyesmi, úgyhogy azért majd azt meglátjuk, hogy alakulnak ezek a dolgok, de remélem, hogy meg lesz. Európa bajnoki cím, az már biztos, azt tudjuk a szabályzat alapján, hogyha három verseny hétvége lemegy, akkor három verseny hétvége eredményéből már hirdetnek Európa bajnokot.
De beugróra lehet számítani úgy, mint a Forma 1-nél? Beugró hétvégére?
Nem valószínű, nem, itt azért nálunk nem úgy megy. De elvileg ez meg lehet. Tehát, hogyha mondjuk elmegyünk a Hungaroringre, és az megvalósul, meg mondjuk a francia vagy az olasz megvalósul, akkor abból már születhet Európa-bajnoki cím. Úgyhogy ez egyébként nehéz is teszi a dolgot, hiszen nem szabad hibázni, és nem szabad pontokat veszteni, mert nem lesz időd visszahozni.
De pontosan.
Hanem, hanem gyakorlatilag elkezdődött a bajnokság, és rögtön a bajnokság hajrájába kerültünk, és azonnal döntő futamok vannak, tehát hogy nem szabad hibázni, mert ha pont hátrányba kerülsz, akkor ezt nem lehet visszahozni. Ezért is volt pont fontos most például Csehországban törött végtárcsával is bejönni a harmadik helyen, mert az a 12 pont, amit a harmadik helyen szereztünk, az elképesztő fontossággal fog bírni szerintem itt a végelszámolásban, hogyha ez a három verseny hétvége megvalósul.
Mit gondolsz, és akkor itt egy picit át tudunk kevezni valamennyire a főprofilunkhoz a Forma 1-re is, hogy ha nincsen, ugye te mondtad, hogy akkor nálatok nem lesz nem várható extra beugrás, úgy, mint a Forma 1-be. Ha mondjuk tegyük föl, hogyha ez a kamion Európa-bajnokságban is szerepelne, meg lenne ez a lehetőség, ez, azt mondtad, hogy ez nálatok ez annyira nem kivitelezhető. Miért nem? Mert mondjuk egy Forma 1-nél azt mondják mikor módosítottak utoljára a naptárat, talán egy hónapja, és akkor utána úgy kerültek be, hogy nálatok mi az akadálya annak, amire határozottan azt mondtad, hogy ez nálatok ez nem kivitelezhető?
Hát az, hogy nálunk itt a Kamion EB-nek nincsen olyan erős lábakon álló gazdája, mint a Forma 1-nek. És nincsen olyan tévés rendszerünk, vagy szerződéses rendszerünk, mint ami a Forma 1-nek van. Nincs akkora pénz a szervezésben, meg a versenyzésben, mint ami a Forma 1-nél van. De hogy...
Ahogy magyarán szólva, tehát hogy annyival több pénz van benne a Forma 1-be, és olyan márkák vannak benne, mondjuk Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, stb., hogy az a pénz, amit ők beletesznek ebbe a sportágba, megköveteli akkor valahol azt, hogy akkor már pedig gyerekek, akkor amennyit tudunk, csak nyomjunk le, vagy a másik fele, hogy ugye a kereskedelmi jókat birtokló Liberty, nek most ugye abból neki nem nagyon lesz pénze, hogy futamhelyszíneken a futamhelyszínek rendezéséből befolyó bevételekből, hanem akkor inkább őt az motiválja, hogy akkor gyerekek, akkor marra sok versenyt csináljunk, és akkor a tévés jogdíjakból lesz valami Csurmanov, Cseppenov.
Igen, így van. Hát mind a kettő nagyon fontos. Tehát a csapatok szempontjából is ugye hatalmas anyagi áldozatok vannak, hogy ez egész menjen, működjön. Úgyhogy szervezőknek meg kutya kötelességük csinálni. Főleg egyébként így, hogy tényleg ilyen tévészerződések vannak, hogy azért ők azért jó sok pénzt beszednek a világ minden tájáról azért, hogy ez a cirkusz menjen, és hogy ez a tévés adás megvalósuljon. De hát nyilván, amikor ugye ilyen szituációk vannak, azért itt nagyon nagy fokú rugalmasságra van szükség a szervezők részéről, a lokális promóterektől, a lokális tévétársaságok részéről, de főleg egyébként a szervezők részéről. Tehát a Liberty Media talán ebben nagyon jó, és egyébként talán egész ügyesen kimozogták ezt a vírust, hogy úgy néz ki, hogy egész sok futam lesz az idei évben. Ugye a Kamion EB-n a nemzetközi szervezők, nem a magyar szervezők, a nemzetközi szervezők ebből a szempontból talán egy picit kevésbé rugalmasak, emiatt is maradt el ugye a belga verseny, meg a spanyol verseny, mert hozzáteszem, Belgiumban és Spanyolországban lesz kamionverseny, tehát fognak versenyezni kamionok, csak nem lesz Európa-bajnoki forduló. Mert az Európa-bajnoki forduló az ugye pénzbe kerül a lokális szervezőknek, ugye jogdíjat kell fizetniük a nemzetközi promótőrnek, stb. És ugye azokat a költségeket ugye általában a jegybevételből fedezik. De mivel nincs jegybevétel, ezért azokat a bevételi forrásokat az idejében ugye nem tudják begyűjteni, viszont a nemzetközi promotőr meg ugyanúgy kéri a pénzt, a jogdíjakat, meg mindent. Szóval azért...
Ugyanazt a mennyiséget kéri?
Persze. Tehát legalábbis a pletykák szerint. Úgyhogy azért tudod, ennél egy picit rugalmasabbnak kéne lenni, és akkor ugye nálunk is lehetett volna belga futam, meg spanyol futam is, hogyha egy picit a nemzetközi promotőr rugalmasabb. Ez ugye nagyon nehezen akart megvalósulni, úgyhogy ettől is tekintettek. Meg hát persze nyilván, hogy ha elmennek a németek Spanyolországba, akkor ha hazajönnek, meg ha mi is hazajövünk, akkor 2 hét karantén, de hát hogyha van 2 teszted után, akkor nem 2 hét karantén, meg ilyenek. De hát, hogy azért ezeket azért meg lehetett volna ugrani, de a szervezők nem tudták megkötni a szükséges kompromisszumokat ezekkel a helyszínekkel. Úgyhogy sajnálom, örülök neki viszont, hogy a Hungaroringgel úgy néz ki, hogy sikerült ezeket a kompromisszumokat megkötni, és úgy néz ki, hogy a Hungaroringes hétvége működik, de ebből a szempontból itt a magyarországi szervezők ugye a Trackers Promotion Kft. És az Őri Tamásék, akik ugye évek óta csinálják ezt a versenyt, azt gondolom, hogy jól tárgyaltak, hogy itt ez a verseny hétvége Magyarországon létrejöhet, úgyhogy ennek meg nagyon-nagyon örülünk.
Úgyhogy gyorsan tessék elővenni a naptárat, és bevésni a naptárba, hogy 2020. október 17 és 18 Kamion Európa Bajnokság a Hungaroringen, amit nem tudjuk, hogy most ott lehetnek a nézők-e vagy sem. Ez majd az utolsó pillanatban kiderül, de ettől függetlenül ezt föl kell vésni. Visszatérve még egy gondolat erejéig, amit az előbb beszéltünk, így a versenyrendezőség, illetőleg a promóterek kapcsolata között. Még tavasszal beszélgettünk Szelecki Ádámmal pontosan erről a helyzetről a Forma 1-be. Egyébként csak mondom a kedves hallgatóknak, hogy a Szelecki Ádámmal készült Száguldó Cirkusz, illetőleg a korábbi adásokat is mind vissza lehet hallgatni a legnépszerűbb podcast csatornákon. Jelesül a GP Shopnak a honlapján, ha a rádió műsor menüpontra rákattintotok, ott tudjátok meghallgatni őket, illetőleg a Spotify-on, a Deezer-en, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, a Mixcloud-on és a YouTube-on, illetőleg az iHeart-on. És tessék akkor követni is akkor minket, mert ez a műsor is majd visszahallgatható lesz természetesen. Szóval igazából miatt az Ádámmal pont arról beszélgettünk, hogy milyen üzenete lehet ez a pályák részéről versenysorozat tulajdonosa felé. Pont ha már Hungaroringről beszélünk, akkor nagyjából itt is valami hasonló lehet a kommunikáció, hogy mi meg tudjuk mutatni akkor azt a versenysorozat tulajdonosának, hogy gyerekek, ránk lehet számítani. És amikor majd mondjuk jövő évben, vagy két év múlva, amikor át kell gondolni, hogy milyen versenynaptárak legyenek, akkor nyilván meg fog fordulni mindenkinek a fejébe, hogy várja Hungaroring, megyünk, mert ezek rendesek voltak, ott voltak mellettünk a bajba, és mondjuk nem tudjuk, hogy akkor egy belga, vagy egy olasz forduló, vagy mi az, spanyol fordulónál, hogy akkor majd ott nem lesznek-e a későbbiek folyamán esetleg emlékképek arról, hogy de várjatok gyerekek, amikor gond volt, akkor most ki is volt mellettünk, meg hogy is volt ez?
Igen, abszolút biztos vagyok benne, hogy ez tényező, és biztos, hogy a jövőves tárgyalások tekintetében az embereknek a fejében ott lesz, csak hát ugyanakkor itt viszonylag komoly mennyiségű pénzről van szó, ilyen több százezer eurós tételek azok, amikről ilyenkor megy a tárgyalás, és hát ugye ebben nagyon nehéz belelátni, hogy tényleg kinek akkor mi az érdeke, mi a fontos. Egy biztos, amikor ilyen különleges helyzet van, és ilyen nehéz helyzet van, mint amilyen az idei év, az mindenki számáról, vagy mindenki részéről nagyon nagy fokú rugalmasságot igényel. Mert hogyha bármelyik fél, akár a helyi szervező, vagy akár a nemzetközi jogok birtokosa rugalmatlanul áll a kérdéshez, és nem hajlandó alkura, és nem lehet velük beszélni, az biztos, hogy vagy a verseny elmaradását eredményezi, vagy azt, hogy a hatalmas tüske lesz a résztvevőkben, ami pedig hát igen, a jövőre nézve nem túl fényes.
Hát meg a csapatoknak sem bevételi forrás tekintetében, hiszen azért a csapatok nem csak ugye szponzorokból kapnak bevételt, tehát ti is kaptok vissza, gondolom, valamennyit a tévés jogdíjakból.
Hát mi a Kamion EB-n nem minimális, de hogy a Kamion EB-n ilyen travel money van ott. Ugye tévés jogdíjak nincsenek, mert ugye itt a Kamion EB kapcsán nincsenek ilyen állandó éves tévészerződések, mint ami a Form 1-ben van, hanem esetleg alkalmanként van valami internetes élő közvetítés, ha a helyi szervező ugye megszervezi. Ugye a nemzetközi promotőr egyébként több nehézséget is így ráállok a helyi szervezőkre, hogy oldjátok meg, hogy akarjátok. Úgyhogy ebből a szempontból az nehéz. Ugye itt a kamerában ilyen travel money van, de ha elmész és részt veszel a verseny hétvégén, ott vagy, akkor kapsz 2000 eurót, vagy valami ilyesmit nevezett versenyautónként, és ennyi. Tehát, hogy egyébként a csapatoknak a bevétele szempontjával ez majdhogy nem.
Elhanyagolható igazából.
Hát igen. Akkor. Hát meg azon a szinten, hogyha azon a szinten akarsz versenyezni, hogy az élmezőnyben legyél, és elől tudjál menni, akkor ahhoz olyan költségvetés tartozik, amiben a 2000 euró az nem döntő tényező.
Ha már itt tartunk, Forma 1 versus Kamion Európa bajnokság, nyilván nem egy kategória, de azért neked van rálátásod a dolgok mögé. És itt van ez az átkozott koronavírus. Amikor beköszönt a koronavírus tavasszal, nagyon-nagyon hamar rengeteg Forma 1-es csapat bajba került. Tehát először is megrogyott a McLaren, nagyon megrogyott a Williams, tehát ráadásul ugye ezt ugye fel is vásárolták, de hát azért mondjuk a háznál is azért voltak prüszkölések, tehát azért ez nem egy jótékony hatással, tehát senkire sincsen jótékony hatással gazdaságilag nézve ez a vírus, és akkor azt hiszem talán a Franz Tost mondta, hogy minden egyes kihagyott verseny, az nekik az 2 millió dollár mínusz. Nálatok a Kamion Európa bajnokságnál a csapatokat mennyire viseli meg ez a dolog, illetőleg milyen komoly anyagi terhet ró azzal, hogy nem versenyezhettek?
Igen, hát abszolút nagyon nehéz, főleg a Forma 1-ben ugye, ahol tényleg hatalmas költségvetésekről beszélünk, de ilyen sok 10 meg 100 milliós, 100 millió dolláros költségvetésekről, ugye szerencsére a Kamion Európában nincsenek ekkora számok. Ugye itt nálunk a csapatok is kicsik. Ugye a mi csapatunk is gyakorlatilag, aki ugye főállásban ezt csinálja, azok ketten vagyunk, a Csabi meg én. Ugye a többieknek mint van másik munkája, vagy ugye épp a révész csoporton belül van pozíciójuk, vagy ugye a Kecánéknál pedig ugye nyilván ott van a saját szervizük, amivel ugye tudnak foglalkozni napi szinten, és akkor ennek köszönhetően ugye viszonylag rugalmasan tudunk alkalmazkodni a változó körülményekhez, sokkal rugalmasabban tudunk alkalmazkodni, mint egy 500 vagy 1000 főt alkalmazó Forma 1-es csapat. De hát ott igen, ott ha nincs verseny, akkor is fizetned kell az embereidet, meg égnie kell a villanynak, tehát hogy érted, nem küldhet haza bárkit. Ugye mi ebből a szempontból viszonylag rugalmasak vagyunk, és ugye ezt próbáltunk is alkalmazkodni, hogy itt a nyáron volt nálunk is kis szünet, meg leállás, meg minden, ahol nyilván egy ilyen kicsi csapattal megteheted azt, hogy kivársz. Úgyhogy próbálunk mi rugalmasan alkalmazkodni a körülményekhez, meg ahhoz, hogy van verseny, nincs verseny, mennyi időnk van a következő versenyig, és ezzel próbáljuk optimalizálni a költségeket nyilván.
Egy utolsó kérdést szeretnék föltenni azért, hogy most már elkezdtük így a párhuzamokat vonni a Forma 1 és a Kamion Európa bajnokság között, de mint Forma 1-es rajongót szeretnélek téged megkérdezni egy általános jelenségről. Méghozzá arról beszélek, hogy manapság divat mindenből, mindent fikázni. Minden, bármi témáról van szó, mindig csak a rossz, csak a rossz, csak a rossz, és a jóról nem nagyon beszélnek. És ugye most, hogy a Forma 1-re térünk rá, ugye én találkozok azért rajongókkal, te is azért találkozol rajongókkal, emberekkel, de mostában nagyon-nagyon sok kritika éri magát a Forma 1-et, vagy akár csak olvasol mondjuk egy szimpla Facebook bejegyzést, és csak elolvasod, hogy emberek arccal meg névvel milyen véleményt fogalmaznak meg, de most mindegy, ezt engedjük el, hogy ki mit mutat magából. De ettől függetlenül most már évek óta rajta ráragadt a Forma 1-re az, és egyre inkább erősödik az a hang, hogy a Forma 1 unalmas, már nem olyan, mint régen volt. Te hogy látod?
Hát, biztos nem olyan, mint régen volt, mert más. Hogy unalmas lenne, az azért nem értek egyet, mert azért szerintem vannak jó fordulatos dolgok, mert minden, jó, nyilván persze, hogy győzelemért nem megy akkora harc, mint mondjuk régen, vagy néhány évvel ezelőtt. Ha valaki szoros versenyt szeretne látni, meg nem tudom, hogy csak közben nézzen márkakupákat. Ott van a Forma 2, meg a Forma 3, ahol ugye egyforma autókkal kell versenyeznek a pilóták, és hétről hétre tökre jó, tökre izgalmas versenyek vannak, jó pilóták vannak, nagy nevek is vannak, mint Mick Schumacher, meg ilyenek. A Forma 1 az más, az nem csak erről szól. A Forma 1 az az autógyártók verseny, az egy autóépítési verseny. És amikor van egy jó csapat, mint amilyen most a Mercedes, vagy korábban a Red Bull, vagy előtte a Brown GP, akik ugye jöttek egy év alatt egy jó ötlettel világbajnoki címet nyertek, vagy előtte a Schumacher érában a Ferrari, akkor tehát az nem tudsz mit csinálni, ez a Forma 1-nek a része, de itt azért nem csak a pilótákat lehet szeretni, meg kedvelni, hanem itt a csapatokról és az autógyártokról is mindenképpen szó van, és hogy ők hogy tudnak alkalmazkodni, ők még tudnak csinálni. És amikor létrejön egy ilyen erős csapat, mint amilyen a Mercedes, akiknek láthatóan...
Mi a titkuk nekik?
Nem nagyon
van. Mit tudnak ők?
Nem van gyenge pontjuk.
Hát ne, semmi. Mit tudnak ők, amit a többiek nem tudnak?
Profik, felkészültek, előrelátóak, elképesztő előrelátóak. Tehát inkább az a nagyon durva, hogy az ember olvassa híreket, meg minden hónapokra, évekre előre terveznek már, és készülnek előre dolgokra. De ez a baj a legtöbb csapattal, hogy futnak az eredmény után, meg tűzoltás van, meg ilyenek, mint a Ferrari-nál most, ugye, hogy ezzel a motorfejlesztéssel, amiről nyilván mikor megcsinálták, ők is tudták, hogy azért ez szürke zónás, és azért ezzel bajba fognak kerülni, vagy bajba lehet majd kerülni, és ha majd ezt ki kell venni az autóból, akkor mi lesz? Akkor ki visszaessünk a 15. helyre? Erre építeni egy bajnoki kampányt, az rossz döntés. És a legtöbb csapatnál rossz döntések halmaza látszik, miközben a Mercedesnél meg láthatóan jó döntéseket hoznak folyamatosan a csapat irányítói, meg az autó fejlesztés szempontjából, pilóták szempontjából, és láthatóan ez működik. De itt ugye az egész organizációról beszélünk, ami ugye... Hát
meg unblock olyan dolgokat vesznek észre, amit mondjuk még később a szabályalkotók és a betartatók sem, és ők jönnek rá, hogy jó basszus, ezt észre sem vettük. Legjobb példa ez a copypointos sztori. Mert észrevették a szabálykönyvbe, hogy gyerekek, hát az le van írva, hogy mit nem szabad eladni. Nézzük meg azt, hogy van egy olyan lista, ami le van írva az, hogy mit szabad eladni. És rájöttek, és baromira okosan kihasználták ezt a lehetőséget, és csináltak egy saját csapatot. Jó, most vonatkoztassuk el, hogy egyébként most a Merci megtette volna, hogy azt mondja a Strolléknak, hogy gyerekek, viszont azért ezt, amit most eladunk nektek, akkor azért ezt az alkatrészt, ez egy picit, ha alakítsatok rajta, hogy ne nagyon lógjon ki az istáló, ne adj Isten mondjuk még a lónak a lába is, de például ők erre rájöttek arra, hogy hát gyerekek, hát végül is, hogyha mi ilyen ügyesen tervezünk és ilyen ügyesen dolgozunk, akkor miért ne adhatnánk el nem csak a váltót, meg a felfüggesztést, meg a motort, meg a mit tudom én, mit csináltam, ennél sokkal többet. És beköszönt ugye ez a költségcsökkentési korlát, vagy ez a költségkorlát, és akkor ők rájöttek arra, hogy gyerekek végül is akkor, hogyha milyen sok pénzt beleteszünk ebbe a sztoriba, akkor hogyha ügyesen értékesítünk, akkor még akár még a limiten belül maradva, még akár plusszal is kiszállhatunk ebből az év végén.
Hát igen, ez is egyébként a zsenerőtársukat mutatja, de talán egyébként ezt nem annyira anyagi haszon miatt teszik egyébként, hanem nyilván üzleti érdekekből. Vagy hát hogy mondjam, tehát nem pénzért, hanem egyébként a kooperáció szükségessége miatt talán inkább. És egyébként valóban az tényleg ez is azt mutatja, egyébként mennyire előrelátóak, és amikor csinálnak valamit akár ilyen alkatrész kereskedés szempontjából, vagy autófejlesztés szempontjából, akkor az emberek tanúi ezeknek a dolgoknak, akkor azt érzed, hogy úristen, hát ezekkel megint kivételeznek meg hogy miért engedik meg nekik, meg miért lehet ezt, meg miért lehet azt, meg nem tudom micsoda, miközben ezt már jó előre átgondolták, és pontosan tudták, hogy mit fognak csinálni, és mit fognak vállalni, erre hogy fog reagálni majd az FIA, hogy fognak reagálni rá az ellenfelek, és mit fognak tudni ebből kihozni. Például ez a DAS rendszer is, ez a kormány mozgatós rendszer is, hogy ugye a Barcelona tesztek alatt mindenki elképesztően fölháborodott, hogy hát úristen, ez micsoda, meg ez szabálytalan, meg ez tökre hülyeség fölháborodni ilyenen, hogy nyilván nem fognak odahozni egy olyan dolgot, ami ennyire látványos, azonnal kiszúrja mindenki, és szabálytalan lenne.
Így van.
Tehát nyilván ők ezt ezerszel alaposan átolvasták a szabálykönyvet, és nem a Lewis Hamilton, meg nem a Toto Wolff olvasta át a szabálykönyvet, és nem ők gondolkoztak rajta, hogy most úgy gyerekek, ez lehet-e, vagy nem lehet? Nem ők döntötték el. Ezt a mérnökök, meg gondolom a csapatnak az ügyvédjei is, mert nyilván itt vannak ügyvédek, akik ezeket a jogi, mert már egy ilyen technikai szabályzat, már jogi szövegezése van, hogy leültek, és szerintem ezerszer elolvasták, végiggondolták, meg minden, hogy ez hogy lehet, meg hogyha majd mégis úgy alakul, hogy emiatt őket majd belángatják a stewardokhoz, meg nem tudom micsoda, akkor oda ki fog fölmenni, mit fog mondani, melyik pontokra fog hivatkozni, és hogy fogja elmagyarázni, hogy ez amúgy miért nem szabálytalan. És ugye erre ők elképesztően előre tervezetten felkészülnek, és ezért ez nekünk meg kívül úgy tűnik, hogy kivételeznek velük. Miközben nem, hanem csak elképesztően előre tervezetten és felkészülten csinálnak mindent. Jó, a pályán nem, nyilván, de hogy egyébként nyilván a pályán nem, mikor, mit tudom én, most biztos tudnál sorolni 1000 példát, amikor Lewis Hamilton megúszott büntetéseket, meg mit tudom én, Mert most is például feljött itt a Mugello-i futam után, láttam ilyen videókat az interneten, hogy amikor a Hamilton bement a box utcába, nem tudom mikor, egy éve vagy két éve ezelőtt, vagy nem bement, hanem bement és kijött a füvön keresztül, tudod.
Igen.
És nem kapott büntetést, most meg a Hamilton, vagy mi az a Räikkönen bement, és ugye rögtön büntetést kapott. És hogy hát ez micsoda dolog, hát természetesen egyértelmű, de ez nem azt jelenti, hogy most a Räikkönen kapcsán hoztak rossz döntést az FIA-nál, hanem annak idején Hamilton kapcsán hoztak rossz döntést, hogy akkor nem büntették meg. Ezzel már nem tudunk változtatni. Hiába fogják most az emberek előrángatni az összes alkalmat, amikor valaki átmegy majd a vonalon, meg bemegy a füvön, meg a festett területen a box utcán, és megbüntetik, és Hamiltonnak nem tudom, hogy hány éves sztoriát előveszik, hogy de hát most akkor miért kapott büntetést a Räikkönen? Hát nem azért, mert most hoztak rossz döntést, hanem azért, mert akkor hoztak rossz döntést. És persze igen, ebből szempontból, mit tudom én, Hamilton megúszott egy pár dolgot, de azért sokszor meg is büntették, mert azért, ha jól tudom, most azért a büntetőpontok tekintetében eléggé, nem csak hát a bajnokságot ott vezeti.
Hát rezeg, minden ponttáblázatot vezet ő ebbe, és ott már ott nagyon-nagyon rezeg a rész.
Igen. Ugye szoktam hát, azért volt, ebből szempontból azért meg lett büntetgetve Hamilton is elég sok minden rész, szóval azért nem úszott meg mindent ő se.
Hát, tudod, én szoktam azt mondani, hogy ha egyszer mondjuk ez a sportág meghal, akkor mondjuk, hogyha az FIA-nak állítanak egy sírkövet, akkor ez úgy fog kinézni, hogy FIA élt X évet, halálának oka a következetesség. Tehát így nagyjából
ennyi. Jó, hát igen, ez minden bajnokságra igaz egyébként. Ez igaz a kamion EB-re is, meg mindenre, mert tudod, egy picit mindig más emberek csinálják, máshogy tartották a szabálykönyvet, másszögből olvasták el a betűket, vagy minden, aztán mindenki egy picit máshogy értelmezi ugyanazokat a mondatokat, meg minden csapat, meg minden versenyző máshogy értelmezi ezeket a mondatokat, és akkor ebből mindig nyilván természetesen van ilyen következetlenség, de...
Viszont ránézek az órára, és azt látom, hogy a mai műsoridőnek a végéhez értünk, viszont rengeteg kérdésem van még, úgyhogy mielőtt könnyes búcsút veszünk, engedd meg, hogy én megköszönjem azt, hogy a Max Rádió és a GP Shopnak a rendelkezésére álltál, és valamikor megbeszélünk egy folytatást, mondjuk akár a magyar forduló után. Folytassuk, beszélgessünk. Rengeteg kérdésem van még, meg tényleg nagyon jó volt ez a beszélgetés, köszönöm szépen neked, úgyhogy szerintem találkozzunk legközelebb is. Mit szólsz hozzá?
Rendben, köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Én köszönöm, hogy itt voltál, én köszönöm szépen a Max Rádió hallgatóinak, és akik felvételről hallgatják vissza a különböző podcast csatornáinkon, tehát ez a Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Mixcloud, meg a GP Shopnak a weboldalán a rádió műsor menüpontban, akik ezt a beszélgetést visszahallgatták, azoknak is köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket. Norbi, neked a lehető legjobbakat kívánom, és természetesen jó egészséget is, mint hogy a kedves hallgatóknak is. Köszönöm, hogy itt voltatok, szevasztok! És ennyi volt már a Száguldó Cirkusz. Találkozzunk legközelebb is, jövő héten csütörtökön, délután 2 órakor, itt a Max Rádióban.
Max Rádió!
Műsorunk hamarosan visszahallgatható lesz a Max Rádió Mixcloud csatornáján. A nyereményjáték részleteit pedig keressétek a Max Rádió Facebook oldalán. Sziasztok!